Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének 3. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Viskolc Béla 1991-ben szerzett vegyészoklevelet a Jate Természettudományi Karának vegyész szakán. Németországban a Martin Luther Egyetemen elméleti fizikai kémia területen doktorált, majd 1998-ban kandidátusi fokozatot szerzett. A végzés után Németország legrangosabb kvantumkémiai műhelyeinek vendégkutatójaként mélyítette el szakmai ismereteit. Eredményeiből nagyszámú publikáció született, amelyek szakterületének legrangosabb nemzetközi folyóirataiban jelentek meg. Ezek elismerő fogadtatását jelzi, hogy 2005-ben bekerült a világ 30 legtöbbet idézett fizikai-kémiai folyóiratokban publikáló tudósa közé. Kutatási tevékenysége elismeréseként kétszer is elnyerte a Bolyai Kutatási Ösztöndíjat. Jelenlegi kutatási érdeklődése a szabadgyökök reakcióinak elméleti értelmezése, valamint biomolekulák szerkezeti és reaktivitási sajátosságainak elméleti vizsgálatára irányul. Ennek kapcsán számos nemzetközi együttműködés és pályázat résztvevője. Alapító tagja és kurátora a Meleg István Alapítványa kémia oktatásáért szervezetnek, aminek keretében éveken át egyik szegedi szervezője az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenynek. Az első Szentgyörgyi Szimpózium koordinátora, valamint több nemzetközi szeminárium és workshop szervezője volt. Különösen fontosnak tartja a tehetséggondozást. Ennek érdekében évenként nemzetközi számítógépes kémiai nyári egyetemet szervez. Felkérem dr. Viskolc Béla főiskolai tanárurat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! A felkonferálásban arról volt szó, hogy én kvantumkémiával foglalkozom. Az előadásom során, és az, amiről beszélni fogok, annak tulajdonképpen nagyon kevés köze van a kvantumkémiához. És az első kép, amit mögöttem látható, ez egy Pápua Új-Guineából, mint egy 150 éve befogott lepke az, ami mögöttem látható, és ez Fenichel Sámuelnek a gyűjtéséből származik. Azért az a lepke van itt mögöttem, és fölötte a tudáskapu felirat, mert egy átváltozásnak voltunk tulajdonképpen a tanúi az elmúlt 2 évben, amit megelőzött előtte egy nagyjából 150 éves időszak. Az átváltozás eredményeképpen remélem, hogy önök a végén meg fognak győződni arról, hogy egy nagyon érdekes kiállítás jött létre, és az a kiállításhoz én legalább annyi kedvet csináltam az előadásra, hogy egyszer eljönnek és megtisztelnek bennünket ennek a kiállításnak a megtekintésével. Az előadásomban egy rövid bevezetés után egy történeti áttekintést szeretnék arról adni, hogy a történeti gyűjtés, a természettudományos gyűjtések azok hogyan alakultak ki Európában, milyen magyarországi gyűjtések fordulnak elő, illetve milyen egyetemi gyűjtések előzték meg azt, mielőtt kialakult a tudástájának a gyűjteménye. Külön szeretnék beszélni a tudástáj gyűjteményének az eredetéről, néhány olyan gyűjtőről, aki nagyon sok nagyon fontos tárgyat szerzett be, illetve óvott meg az idők során. Aztán utána már konkrétan a mostani kiállításnak a születéséről fogok majd beszélni, majd pedig néhány diában megpróbálom bemutatni a kiállításunkat. Utána néhány szóban összefoglalnám azt, hogy milyen tervek és elképzelések alakulnak ki az emberben, miközben egy ilyen kiállítást létrehoz. És legvégén majd talán szeretnék néhány szóba köszönet mondani annak a nagyon sok embernek, aki segítette a munkánkat. Feltehetjük az első kérdést, miért népszerűtlenek manapság a természettudományok? Nem tudom, hogy önök közül hányan hallgatnak valamilyen természettudományt. Általában kisebb előadásokon meg szoktam kérdezni, hogy szavazzanak, és meg szoktam számolni, hogy hányan vannak itt, nem merném ezt megtenni. Viszont az egyik válasz az az, hogy a természettudományok, illetve azok a természettudományos ismeretek, amik szükségesek ahhoz, hogy az ember természettudománnyal foglalkozzon, ezek a információs versenyben valahogy hátrébb kerültek. Egyre kevesebbet foglalkoznak az emberek olyan kérdésekkel, hogy miért jön létre valami. Általában mindenkit egy impulzus ér, ez az impulzust vagy befogadja, vagy elutasítja a mai információs világban, és ennek megfelelően egyre kevesebb idő marad a természettudományos gondolkodásra. Nagyon-nagyon fontos ez a metszet itt mellettem, ahol egy ember üldögél, és egy nagyítóval, ha minden igaz, akkor rovarokat szemlél. És hát ez az, ami miatt mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy ilyen gyűjteményt azt meg kell óvni, létre kell hozni, illetve meg kell mutatni minél több ember számára. Mégpedig azért, mert a természettudományos érdeklődés felé a legpontosabb vagy legbiztosabb út az az, hogyha az ember elkezd valamit gyűjteni, a gyűjtés kapcsán felkeltődik valami iránt az érdeklődése, és ezek után pedig ő maga sajátos alkotási és felfedezési élményekbe fog részesülni. Ha mindez együtt áll, akkor utána már semmi sem mentheti meg az illetőt attól, hogy természettudományokkal foglalkozzon. Sajnos manapság attól tartok, hogy a alap- és középfokú oktatás nem biztos, hogy minden tekintetben megfelel ezeknek az elvárásoknak. Nézzünk néhány történelmi előzményt. A 15. században királyok, hercegek között egy gyűjtési divat alakult ki, mégpedig nem csak az értékes eszközöket, értékes ékszereket, drágaköveket kezdték el gyűjteni, hanem különös gyűjtési szenvedély alakult ki, mégpedig különböző természettudományos dolgoknak a gyűjtésébe fogtak. Két nagy csoportra lehet osztani ezeket a gyűjteményeket alkotó tárgyakat. Az egyik azok a naturália tárgykörbe sorolhatók, ide növények, állatok tartoztak, ásványok és természeti kincsek. A másik pedig a scientifica körében automaták, tudományos eszközök voltak, amelyeket az uralkodók gyűjtöttek. Általában ezekben a Kunst- és Wunderkamerekben, hogyha lefordítanánk magyarra ezt a kifejezést, akkor csodakamrákban általában nem voltak egymástól elkülönítve a tárgyak, hanem úgy szépen, ahogy gyűltek össze, szépen egymás mellé rakosgatták őket. Nagyon sok olyan tárgy van, nem tudom, itt a hallgatóság körébe talán többen olvastak Harry Pottert az utóbbi időkben. Nem tudom, hogy tudják-e azt, hogy mi ez a tárgy, ami mellette ki van téve. Ez a berlini Kunsthistorische Múzeumban található, és ez egy bezoár. És nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi az a bezoár. Nem tudom, hogy lelkesen tudják-e, hogy mi a bezoár. Mindenesetre elmondom, hogy kérődző állatoknak a gyomrában összegyűlik a növényi összerágott étel, és utána pedig ez elkezd megkövesedni. A bezoár tulajdonképpen, ami a bezoár, legtöbbször bezoár kecskékből származik, ez például ez a nagy kő, ami egy kecskének a gyomrában született, és ezeket állították ki. A Harry Potterben a bezoárnak különös jelentősége van, azt hiszem, hogy ezt önök talán jobban tudják. Egy másik gyűjteményt szeretnék kiemelni, második Ferdinand Habsburg hercegnek a gyűjteményét, ez Innsbruck mellett az Ambrász kastélyban található, ahol a 16. század közepén körülbelül 1800 darab ásvány és drágakövet gyűjtöttek össze, Indiából, Ceylonból, Burmából, fosszíliákat is gyűjtöttek nagyon nagy számban, ezek közül egy fosszíliát mutatnék meg, szintén a bécsi Kunsthistorische Múzeumban található meg, mégpedig egy 140 millió éves hal fosszília az, ami itt van. A Ambrász kastélynak nagyon-nagyon szép ez az úgynevezett spanyol terme. Ez a teremben nincsenek kiállítva ilyen tárgyak, de ebből a teremből meg lehet találni ezeket a Kunst- és Wunderkamereket. Szintén még a Harry Potterre visszatérve, itt minden további nélkül nagyon-nagyon sokan gyűjtötték a mandragórát, és nagyon érdekes volt, hogy ha megnézzük a mandragóráról, milyen fajta legendák keringtek a középkorban. Ez egy nagyon-nagyon gondosan felépített marketing stratégia volt, mégpedig az, hogy amikor ugye a mandragórát kihúzzuk a földből, akkor siklítani fog a mandragóra, és ebbe, aki összegyűjti, az bele is halhat. Na most ebből az következik, hogy ha valakinek egy ilyen marketinggel elmeséljük, hogy el akarunk adni neki egy gyökeret, akkor tulajdonképpen az illető szinte bármi pénzt hajlandó lesz megadni ezért. És hát a mandragóra gyökérnek általában az a tulajdonság, mert nagyon-nagyon hasonlít általában valamilyen emberi arcra. Aztán egy másik érdekesség, például Dürernek egy rinocérosz metszet, ami szintén nagyon-nagyon híres. Dürer sohasem látott élőben rinocéroszt, viszont a portugál királynak egy 1515-ben kapott egy kitömött rinocéroszt, és az ő gyűjteményében egy rinocérosz megtalálható volt, és erről mintázta Dürer ezt a metszetet. Nem csak állatokat és növényeket gyűjtöttek ezekben a gyűjteményekben, hanem embereket is. Általában a 15-16. Században nagyon gyakori volt az, hogy az uralkodók az udvarukban megpróbáltak különleges embereket tartani. De hát azért a különleges emberekből nem volt olyan sok, úgyhogy legtöbbször festményeken próbálták ezeket az embereket. Például egy szőrös ember, ez egy betegség, ahol nagyon sok szőrnő az embernek az arcán. Ilyen képeket is szintén találunk ezekben a gyűjteményekben. Itáliában a 16. században ezek a gyűjtemények egy kicsit megváltoztak. Mégpedig azért, mert most már nem hercegek, hanem általában valamilyen tudománnyal foglalkozó emberek kezdték el gyűjteni. Az egyik leghíresebb első gyűjtemény az Francesco Calzolarinak a gyűjteménye volt, és erről egy képet mutatnék itt be, nem tudom mennyire látszik ott távolról. Ez egy viszonylag zsúfolt szoba, ahol mindenféle állat, növény és egyéb tárgy volt összegyűjtve. Később ebből a gyűjteményből már nyilvános gyűjtemény is lett. Általában maga a gyűjtő nagyon-nagyon kis pénzért körbevezette a vendégét ezekben a gyűjteményekben. Aldrovandinak a gyűjteményéből néhány darab fennmaradt Bolognában, ezek ma is láthatók egyébként a Bolognai Múzeumban. Amiután elindul Olaszországba egy divat, Európában mindenhol követni kezdik, délről észak felé szépen terjedni fog. Először Ferdinando Cospinak a gyűjteményét mutatnám meg itt is, szintén egy rézmetszet készült róla később. Majd a következő gyűjtemény, az, amit megemlíteni szeretnék, az Athanasius Kirchnernek a gyűjteménye, ahol már nem csak tárgyat mutat be, hanem egy jelenséget is mutat be, mégpedig az fény árnyéknak a jelenségét mutatja be. Itt lehet látni, hogy tulajdonképpen egy gyertyával, egy kivetítővel egy képet jelentenek meg a falon. És hát, hogyha tovább nézzük, akkor ez időtájra tehető az első természettudományos múzeumnak a kialakulása, mégpedig Elias S. Molnak, majdnem rosszul szoktam ejteni, mert néha fölcseri az embereket, és azt mondja, felcseri az ember a betűket, és Esholnak ejti a nevét. Tehát Esmolnak a gyűjteménye, ami Oxfordban alakult ki, és tulajdonképpen ez lett az első természettudományos múzeum, ami Európában megnyílt. A 17. századra körülbelül a kortársak 1000 felettire becslik a múzeumi gyűjteményeknek a számát Európában. Magyarországon értelemszerűen Hunyadi Mátyásnak a gyűjteménye az, amit elsősorban meg kell említeni. Csillagászati emlékek voltak, amik nagyon érdekesek voltak. Később pedig, mivel nem volt önálló királyi udvar, a nemesi udvarházakban találunk nagyon sok gyűjteményt. Megemlíteném itt az unikornisnak a szarvát, szintén még a Harry. Elég volt, hogyha valaki végigjárta volna ezeket a 15-16-17. Század gyűjteményeket. Harry Potterből szinte mindent meg lehetne találni. És hát azt is tudjuk, hogy az unikornis szarv, vagy például Mátyásnál a sárkányfogaknak a gyűjteménye, vagy veteménye, ahogy annak idején leírták a kortársak, ezek mind csodatévő erővel bírtak. Holott tudjuk azt, hogy az unikornis szarvként kiállított tárgyak, azok egy cetnek, a narválnak az orrából származnak. A természettudományos gyűjtésnek a következő stádiuma volt, amikor megjelentek az egyetemi gyűjtemények. Főként szemléltetés és oktatás volt a céljuk, és hát mint ilyenek leginkább legelőször az orvosi egyetemeken terjedtek el. Itt szintén egy részletet szeretnék bemutatni a Leiden Egyetemnek az anatómiai előadó terméről, ahol lehet látni, hogy nagyon sokféle állat és mindenféle csontváz található, és maga az anatómiai teremnek a közepén pedig egy boncolást lehet látni ezen a metszeten, már amennyire ez nem tudom távolról kivehető. Nagyon érdekes, hogy már ekkor nem csak az egyetemi oktatásban tartották fontosnak, hogy szemléltetni kell az ismereteket, hanem például August Hermann Franke azt mondta, hogy a gyerekeket heti egy alkalommal gyakorlatban is meg kell ismertetni a természet világával és a tudományokkal. Franke létrehozott egy nagyon-nagyon szép gyűjteményt Halléban, ami jelenleg is látogatható és teljes pompájában megtekinthető. Ez a Frankese Stiftungban található, és ebben a gyűjteményből két képet szeretnénk bemutatni, ahol a fosszíliákat, illetve egyéb üvegben található készítményeket mutat be. Magyarországon az egyetemi gyűjtemények, mivel jóval később alakultak ki az egyetemek, először a Nagyszombat Egyetemen, majd pedig későbbiek során a kollégiumi gyűjtemények azok, amelyek jelentősek voltak. A Nagyszombat Egyetemen gyűjtött tárgyakat szépen össze lehetett szervezni, és ezekről ilyen ábrák maradtak fönt. Később a Nagyszombat Egyetem Budára költözött, vele együtt a Nagyszombat Egyetemnek a gyűjteménye is. A kollégiumi gyűjtemények közül megemlítenénk a nagyenyedi református kollégiumnak a gyűjteményét, amely Magyarországon az első nyilvános múzeummá alakult később, és ennek az első nyilvános múzeumnak a legelső leírása az Benkő Ferenc Ritkaságok és Természeti Dolgok Múzeuma című kötetében jelent meg. Nagyon komoly ásványgyűjtemény alakult ki, mégpedig vásárlás és adományok formájában szaporították a múzeumnak a gyűjteményét, és körülbelül 1600 darab bos gyűjtemény volt csigákból, rovarokból és metszetekből. A múzeumunknak a kialakítása során mi egyik elődünknek tekintjük a nagyanyedi kollégiumnak a gyűjteményét, és ennek a kollégiumnak a gyűjteményéről szóló Benkő Ferenc leírásnak egy hasonmás kiadását készítettük el a Somogyi Könyvtárra, amely hasonmás kiadást a kiállításon meg lehet kapni. Mindenkinek ajánlom a figyelmében, nagyon érdekes dolgot lehet benne olvasni. Többek között Benkő azt írja, hogy Enyedi Kollégium tékájának és múzeumnak ritkaságait, melyekhez a magamét is ragasztottam, nyomtatásban a világ elejébe bocsátottam. De az ilyenek által serkentik az ifjúság szép, hasznos, gyönyörűséges és módivá vált természethistóriának tanulására. Tehát Benkő is nagyon fontosnak gondolta azt, hogy a gyűjteménnyel lehet az ifjúságot tanítani. Egy képet szeretnék mutatni a könyvnek az első oldaláról, illetve a patrónusról, Bethlen grófhoz írt levelekről. Na, nem tudom, hogy a nagyanyedi kollégiumot ki mennyire ismeri, ez a múzeum mind a mai napig látható. Sajnos van néhány olyan probléma, mint hogyha az ember a volt Magyarország múzeumiből jár, akkor láthatja azt, hogy esetleg a múzeum egy kicsit elhanyagolt állapotban van. Néhány nevet emeltem ki a múzeumnak a falán található táblák közül, kik voltak ennek a kollégiumnak a diákjai, Kőrösi Csoma Sándor, Fenikér Sámuel, illetve például Áprili Lajos. És most rátérnék a tudástárnak a gyűjteményének a történetére, és a tudástárnak a története a szorosan összekapcsolható a tanárképzésnek a történetével. Magyarországon az egységes tanárképzés, nem tudom mennyire tudják, 1873-ban indult Budapesten, két intézménye volt neki, az Erzsébet Nőiskola, ahol a hölgyek tanultak, és volt a másik, a Pedagógium, az Állami Polgári Iskolai Tanítóképző. A két intézet 1926-ban egyesült, és az egyesülés után Klebensberg Kuno kultuszminisztersége idején Szegedre költözik ez az intézmény. A két korábbi intézménynek a szertáraiból és gyűjteményeiből alapult a mi gyűjteményünknek a nagy része. A természetrajzi szertár a növényi állattani tanszéket jelentette 1920-tól, és Vangár Jenő tanár és igazgató az, aki először írta le Magyarországon a formalinos készítményeknek a fontosságát, és nagyon-nagyon sok formalinos készítményt is állított elő, illetve gazdagította a gyűjteményünket. 1930-ban, miután Szegedre költözött a gyűjtemény, Gregus Pál professzor vette át a gyűjteménynek a vezetését. Utána külön vált a növény és az állattani tanszék, ahol 1930-ig Abonyi Sándor, majd később Ábrahám Ambrus vezetésével folyt a gyűjteménynek a rendezése, illetve a gyarapítása. A pedagógiumnak a másik nagy tanszék a természettani és vegytani tanszék volt, ami később vegytani ásványtani tanszék néven szerepelt, és ennek a vezetője Koch Ferenc volt. Szegeden annyit kell tudni, hogy mindenki ismeri az ásványtani tanszéknek a Koch Sándor gyűjteményét. Koch Sándor ennek a Koch Ferencnek a fia volt, és annyit kell tudni, hogy Koch Ferenc nagyon nagy gondot fordított arra, hogy ásványokat gyűjtsön, és a mi ásványtani gyűjteményünk az tulajdonképpen Koch Ferencnek a gyűjtőmunkájának az eredménye. Amikor leköltöztek Szegedre ez a két intézmény, akkor Szegeden a Boldogasszony sugárút 6 szám alatti épületet kapták meg a munkához, viszont ez az épület rögtön kicsinek bizonyult, úgyhogy 1934-ben Litkai Aurél igazgató vezetésével és Ábrahám Ambrus tervei alapján egy új szint épült a Boldogasszony sugárút 6-on. Ezen a szinten alakult ki később a mi mostani gyűjteményünk is. A második világháború óriási pusztítás hozott a gyűjteményben, mégpedig azért, mert mind a németek, mind pedig az oroszok hadikórházként használták. Igaz, hogy Keselyák Sándor lefalaszta a gyűjtemény egy részét, tehát fallal zárták el az ajtókat azért, hogy a gyűjtemény ne vesszen el. Ennek ellenére a háború után, elnézést, rosszul mondtam az előbb a nevet, Keselyák Adorján, a háború után viszont a gyűjtemény nagy része az teljesen tönkrement. Itt van egy ilyen napfogyatkozás, a szemüveggel lehet látni egy Xian, egy majmot, amely majomról annyit kell tudni, hogy szinte teljes egészében megégett a háború során, mégpedig tűzetették és fűteni akartak vele, de nem égett jól a majomnak a szőre. Később nagyon gondos restaurátori munkával, ha jól tudom, kutyaszőrrel restaurálva lehetett újra kiállítani, úgyhogy ezt őt meg lehet találni a múzeumban. Ugyanúgy, ahogy ennek a szomorú időszaknak az emlékét őrzi az úgynevezett enyészet fala, mégpedig ahol megpróbálták összegyűjteni azokat az elpusztult emlékeket, amiket már nem lehetett helyreállítani. Annyit kell tudni, hogy a háború után a kiállítás soha semmilyen központi támogatást nem kapott. A kiállításnak a fennmaradása az mindig egy-egy lelkes tanárnak a tevékenységének az eredménye, illetve néhány hallgatónak, sőt néha nem is néhány, hanem sok hallgatónak az eredményeképp maradtak meg ezek a tárgyak valamilyen formában. Egészen 1999-ig, vagy nem tudom meddig, mondjuk az évezred fordulóig, amikor Ilosvai tanár úr kezdeményezte azt, hogy a gyűjteménynek a növény és állattani gyűjteményt védett gyűjteményi nyilvánítsák. Ez 2000. június 13-án meg is történt, és a növény és az állattani gyűjteményünk azóta a Magyar Kulturális Örökségnek a része lett. Ekkor a biológiai gyűjtemény összesen két szobába zsúfolódott össze, az ásványtani gyűjtemény pedig szintén két tanári szobában szorongott. Körülbelül néhány képet szeretnék mutatni az akkori állapotokról. Itt például ez egy olyan szekrény, amiben csontokat találunk, illetve ez az a helyiség, ahol későbbiekben a legszebb termünk került kialakításra. Ez itt a folyosó, ez pedig további képek a gyűjteményből. A kiállításnak a neve eredetileg interaktív természetismereti tudástár. Ez egy projektnek a neve, később pedig átment keresztelve tudáskapunak, mégpedig azért, mert nagyon nehéz megtanítani az embereknek az interaktív természetismereti tudástár. A tudáskapunak azért kapta ezt a nevet, mert hát mindenféle tudást, információt próbálunk meg átadni a látogatóinknak. A kapu név az pedig onnan van, hogy mi nagyon közel vagyunk a hősök kapujához. Egy térképet szeretnék megmutatni, mielőtt hozzákezdünk a kiállításnak az ismertetéséhez. Ez az a szint, amelyik 1934-ben ráépítették a Boldogasszony sugárúti épületre, és hát innen fogunk majd bejönni a kiállításra. Ezen a folyosón lehet erre és ebbe az irányba haladni. Itt maradt körülbelül egy régi előadótermünk, nagyjából 100 fő befogadására alkalmas. Itt alakítottunk egy kémiai laboratóriumot, aztán további kiállítani helyek kerültek kialakításra, ezekről majd később szeretnék beszélni. Tehát nézzük, hogy hogyan alakul ki egy ilyen projekt. Így szokták nevezni, hogy projekt. Nem tudom, hogy ez szép szó vagy nem, mindegy. Van egy védett gyűjteményünk, amire semmiféle forrásunk nincs, hogy ezt a védett gyűjteményt rendbe tartsuk. Megszűnik a pedagógus képző karona tanárképzés, lényegesen csökken a oktatási terhelésünk. És közben elindul a karon egy speciális képzés, mégpedig a múzeumpedagógus speciális képzés, és hát amiről a legelején beszéltem, a természettudományos képzésnek helyzet az elég mostó állapotban van. Általában mindig felszokták mérni, hogy milyen mostó állapotban van a természettudományos képzés Magyarországon, ezt mindig felmérik, megállapítják, és utána nem történik semmi. Hát mi ezen szerettünk volna változtatni, és hát teljesen véletlenül, valami csoda folytán, éppen 2008-ban kiírtuk egy pályázatot épületeknek a funkcióváltására, mégpedig úgy, hogy turisztikai attrakciót kell létrehozni Szegeden. Mi nem tudjuk, hogy mi az a turisztikai attrakció, viszont úgy gondoltuk, hogy ezeket a tárgyakat, amik nekünk itt összegyűltek, ezeket mindenféleképpen érdemes lenne bemutatni. Pályázatot megírtuk, megnyertünk egy meglehetősen nagy támogatást, és utána elkezdődött a munka. A munka az két évig tartott, 2009. januárjában kezdtünk, Körülbelül 9 hónapon keresztül tervezéssel és az építkezéssel voltunk elfoglalva. A következő 8-9 hónap alatt a bútorok felújítása és a berendezése volt az, ami kitöltötte az időnket. Majd pedig az informatikai eszközöket installáltuk, a bejárási útvonalakat alakítottuk ki, és a tárgyakat helyeztük el. Az utolsó 3 hónapban nem írtam ide semmit. Általában nem tudom, hogy tettek-e már olyat, hogy mondjuk 2 éven keresztül próbáltak valamit megcsinálni. Általában az utolsó 3 hónapban mindenféle munkát el kell végezni, és általában minden munka úgy szokott, hogy csúszik egy kicsit, és az utolsó 3 hónapban nagyon sok munka lesz. Végül is az történt, hogy december 22-én ünnepélyes keretek között meg tudtuk nyitni ezt a kiállítást. Néhány képet szeretnék mutatni az építkezésről. Voltak olyan szekrényeink, tárolóink, amiket nem lehetett szétszerelni, nem lehetett kivinni az épületből, úgyhogy ezek elég hosszú időn keresztül letakarva voltak, majd később az adott helyen lettek restaurálva. Egy képet szeretnék szintén mutatni az építkezést, hogy milyen állapotban voltak a falak, amikor elkezdtük, illetve ki lettek bontva bizonyos falak, át lettek helyezve bizonyos falak, alá kellett támasztani bizonyos helyen az épületnek a falát. Aztán találtunk különleges csöveket a falban, ezek ólomcsövek voltak, amelyek 100 éve szunnyadtak valamerre. Elég érdekes módon oldották meg annak idején a vízvezetékeknek a kialakítását, például ez egy különlegesen szép vízvezeték volt, sajnos azóta már nem látható, de megpróbáltuk megőrizni az utókörnek. Az udvaron, mivel egy uniós előírás volt, liftet kellett kialakítanunk, mégpedig azért, hogy a mozgássérültek is meg tudják közelíteni a kiállítást. Közben az egész udvar teljes egészében fel kellett túrni, és utána rendbe kellett tenni. Persze így nagyon egyszerű néhány képet mutatni, de arra kell gondolni, hogy körülbelül a kiállításunknak, ha minden egyes tárgyat megnéznénk, nagyjából egy olyan 25-30 ezer egység van, ami a múzeumban található. Ez a csigáktól a bogarakig mindenféle jószágot kell érteni rajta, és azt kell belegondolni, hogy ez nagyjából 800 négyzetméter, ezt a 800 négyzetméter egyszer teljesen ki kellett pakolni, aztán utána teljesen vissza kellett pakolni. Tehát amikor egy ilyen kiállításnak a rendezéséről beszélünk, akkor ez egy emberfeletti munka. Aztán utána az építkezés haladt előre, megjelent az álmennyezet, utána erre eldugtak itt nagyon sok villanyvezetéket, és utána voltak dolgok, amik viszont elvesztek. Én már gondolom, hogy nagyon unják ezt az előadást, és ez így voltak ezzel korábban is a hallgatók, és nem ilyen szerencsés székeken ültek, mint önök ülnek, amik ilyen kényelmesek, hanem sokkal kényelmetlenek padokon, és a padokon mindenféle feliratok születtek, de mivel ezeket a padokat lecsiszoltuk, felújítottuk, ezek a feliratok elvesztek volna. Köszönet Ilosvai tanár úrnak, aki ezeket a falfirkákat lefényképezte és megörökített az utókor számára. Vannak itt viccesebbek, vannak olyanok, amik arról szólnak, hogy még 30 perc, még 20 perc, mindjárt megyünk, gondolom önök is ugyanígy várják azt, hogy indulhassanak erről az előadásról, és természetesen születtek nagy sikerű biológiai munkák, és például mondjuk ez a madár itt mellettem. És természetesen rengeteg dolgot kellett megmenteni, nagyon-nagyon rossz állapotban lévő gyűjteményes darabokat, a csontokat egyesével le kellett mosni, meg kellett tisztítani, itt egy pillanatra megállunk, mert itt én megijedtem, mert ez elkezdett szaladni. És utána visszatérünk a térképhez és a bejáráshoz, és egy kis türelmet kérnék, mert megpróbálok itt egy dolgot. Ha valaki a www.tudáskapu.hu oldalra megy, akkor virtuálisan bejárhatja a múzeumot. Az a térkép, amit az előbb mutattam, az látható itt virtuálisan is. És hogyha ezen a képen mondjuk kattintunk valahová, mondjuk véletlenszerűen mondjuk nézzünk be ebbe a terembe, akkor látható az, hogy most milyen állapotban van a kiállítás, mindjárt eltüntetem a térképet, és ha valaki szeretne itt körbefordulni, akkor nyugodtan megteheti ezt. Hogyha kívánja, akkor rá tud nagyítani, és meg lehet nézni, ez például egy kék fércs, amit ki van állítva, vagy például itt meg lehet nézni a csigafalat, ahol a csigák vannak kiállítva. Tehát mindenféle lehetőség adva van arra, hogy a múzeumot vagy a kiállítást először virtuálisan bejárja valaki, és utána már csak azokat a részeket tekintse meg, ami őt különösen érdekelni fogja. Persze itt még néhány dolgot még itt kiragadnék az elején, elfordítanám erre fel, és látszik, hogy itt van egy néhány afrikai gyűjtésből származó dolog. Ez például egy afrikai elefántnak a farka. Ajánlom figyelmébe mindenkinek, én abszolút meglepődtem, amikor először afrikai elefántnak a farkát fogtam a kezembe. Mit gondolnak ez a szőrszál, ez milyen vastag lehet? sajnos tudom, hogy nem tudnak válaszolni. Ez nagyjából 3-4 mm vastagságú szőrszág. Elképzelem azt, hogy ilyen vastag lenne a hajam, akkor hogyan, milyen módon néznék ki. De hát lényeg az, hogy például egy afrikai elefántnak a farkát minden további nélkül meg lehet tapogatni. Ugyanígy, ahogy interaktivitás miatt meg lehet például tapogatni minden további nélkül egy cápabőrt. Tudják, hogy miért halásznák annak idején nagyon a cápákat? Nem csak azért, mert a kínai mitológia szerint sokáig lett meg egészséges lesz tőle az ember, hanem azért, mert a cápabőr az olyan, mint a smirgli. És ha eljönnek hozzánk, akkor ki lehet próbálni a cápabőr tényleg olyan, mint a smirgli, végig lehet húzni a körmüket rajta, és utána nem kell körömreszelőt használni. Visszatérve az előadásra, mert ki fogok csúszni az időből, a kiállításnak a részei közül először a biológiai tárról beszélnék. A biológiai tárnak a legnagyobb része a herbárium, az állattani gyűjtemény, van egy nagyon-nagyon szép könyvtárunk, vannak mikroszkópi metszeteink, fali képek és oktatási tablók, tanszerek és dia és fotógyűjtemény, amit majd szeretnék néhány szóba bemutatni. A herbárium az nagyjából, igazából itt a számokat mondanám, csak 7929 lap volt 1961-ben, mert akkor lett utoljára katalogizálva a növénygyűjtemény, és hát lehet látni, hogy hány darab moha, zúzmó, alga található. Itt például egy illusztrációképpen Péterfi Mártonnak az erdélyi moha gyűjteményéből válogattunk néhány képet. Az állattani gyűjteményben csak a fajokat tüntetném föl itt számmal, csalánozók, szivacsok 50 van, én nem vagyok biológus, tehát el fogok követni lehet borzasztó hibákat. Puha testekből nagyjából 750 fajunk van, viszont egyet szám az több ezerre tehető, nem tudjuk pontosan megmondani darabra, hogy hány darab csigánk van, ugyanis van olyan dobozunk, ami egy ekkora dobozban akár 3-400 darab ilyen egészen picike kis csiga található. A rovargyűjteményünk természetesen az is több ezer darabot számlál, és hát hogyha valaki belegondol abba, hogy mondjuk egy rovargyűjtemény mondjuk egy ilyen állapotba kerüljön, mennyi munkát kell ahhoz befektetni, akkor el tudja képzelni azt, hogy mennyi áldozatos munkát végeztek a kollégák azért, hogy ez a kiállítás létre tudjon jönni. A rovarok közül van egy olyan gyűjteményünk, ahol az óriások találhatók. Ez a Földön, illetve Magyarországon megtalálható legnagyobb méretű bogaraknak, illetve pókoknak a gyűjteményét tartalmazza. Gerincesek közül van nagyjából 130 halfajunk, néhány kétéltünk, hüllőnk, madárból nagyon-nagyon sok madárfajunk van, és van körülbelül 255 darab csontvázunk. A képek közül nagyon érdekes, mert nekem az első, nem tudom, hogy fogtak-e már valaha a fókát. Szerintem nagyon kevesen simogattak még fókát. Én mindig azt hittem, amikor a tévében láttam ezeket a fókákat, ott úsznak, hogy azoknak olyan sima bőrük van. Amikor először fogtam meg ezt a fókát, még miatt nem volt kiállításunk, akkor teljesen meglepődtem, hogy a fóka az egy szőrös állat, és egy nagyon finom, puha szőre van. Persze ezt tudhattam volna, de soha nem tapasztaltam. A másik nagyon érdekes tapasztalatom volt, amikor tukánt mindenki ismeri a tukán nevű állatot, aminek ilyen nagy csőre van. Mit gondolnak, hány deka a tukánnak, a csőrének, a csontjának, vagy ezek a csontozatnak mekkora a tömege? Tippeljenek körülbelül. Hát fél kiló, egy kilóra gondolna az ember. Amikor én megemeltem, és ezt a 6-7 dekányi csontot, ami egy meglehetősen nagyméretű csontosodás, kezembe fektem, akkor én teljes mértékben meglepődtem. Úgyhogy nagyon sok ilyen, legalábbis számomra nagyon meglepő dolgot lehet tanulni egy ilyen kiállításon, és ajánlom önöknek is, hogy jöjjönnek el. A következő az egy nagyon-nagyon szép lepkegyűjtemény, és azt szeretném emelni külön ezt az egy lepkét. Nem azért, hogy meg tudom mondani azt, hogy ez a lepke ez mennyire szép, hanem azért, mert ez nem lepke, hanem ez egy könyvnek egy ábrája. És azért emeltem volna ki, mert ez a könyvtárunkban található egyik könyvből származik ez a lap, és ez egy nagyon-nagyon szépen megrajzolt könyvnek az ábrázat, amiből például az látszik, hogy ezeknek a lepkéknek nincsen árnyéka. És higgyék el nekem, hogy ezek nagyon-nagyon szép könyveink vannak kiállítva. A legöregebb könyveink azok a 18.-19. századból származnak, és körülbelül 7000 kötetet számál a gyűjteményünk. Külön
kiemelném a falugépeket és az oktatási tablókat, egy részüket Németországból vásárolták, a másik részüket viszont a hallgatók készítették, például Sebestyén Olgának a faliképét emelném ki, ahol egy növényt ábrázol, illetve egy virágzatot, és hát ezek a képek, ezek körülbelül egy méter nagyságú képek, ilyen képből nagyjából 550 darab nagyméretű táblaképünk van, és hát nagyon-nagyon sokan közülük neves biológusok lettek később, akik ezeket a táblaképeket készítették. A képeink közül nagyon különleges helyet foglalnak el. 1872-ben volt egy mélytengeri expedíció, az úgynevezett Challenger expedíció, amely expedíció során 700 új nemzetséget és több ezer új fajt határoztak meg a tengerekben, és ezek közül, a meghatározó emberek közül kiemelkedik Ernst Haeckel, német zoológus, aki egymaga 4500 fajt írt le, és nem is igazából a fajoknak a leírása az, ami engem megragadott mondjuk egy vegyészt, hanem sokkal inkább megragadott az, hogy például a sugárállatkáknak milyen nagyon-nagyon szép a formája. Különösen híresek ezek az úgynevezett Haeckel litográfiák, amelyekből jó néhány megtalálható a kiállításunkban. A kiállításunkban, hogyha tovább lépegetünk, akkor a próbálki laboratóriumhoz fogunk jutni, és a próbálki laboratóriumban mindenféle kémiai dolgot lehet csinálni. Lehet mérni tömegeket különböző pontossággal, 1-2 gram pontossággal, néhány tized gram, néhány század gram, ezred gram pontossággal, és meg lehet határozni például különböző anyagoknak az olvadás pontját. Találtunk meglepetéseket is, mégpedig amikor az előadó teremnek a ferde padozata alá megkukucskáltunk, akkor találtunk mondjuk a 1910-es évekből származó elemgyűjteményt. Nagyon megörültünk neki, szépen találtunk például a palládiumot, platinát, ezek komoly értéket is képviselnének. Az igazi meglepetés az volt, amikor az elemgyűjteményt az ember szépen végignézte, sajnos jó néhány összetört az elemek közül, illetve eltűnt az elemek közül, tehát az egyik elem azt úgy hívták, hogy tórium, a másikat úgy hívták, hogy uránium, és akkor találtunk itt egy 1950-ből származó Geiger Müller számlálót, azt be tudjuk kapcsolni, elvében működik. Ha elteszem a tóriumot, akkor gyorsan kattog. Tehát szépen meg lehet mutatni azt, hogy a rádióaktivitás működik. Sok problémánk van azóta ezzel a tóriummal és urániummal, mert az elmúlt 100 évben a rádióaktív izotopoknak a tárolási és a regisztrációs feltételei megváltoztak. Igazából a legnagyobb gond az, hogy nem is tudjuk, hogy egyáltalán hogy került a tanszékünkre ez a rádióaktív izotóp, viszont most már elindult az a folyamat, hogy ennek a rádióaktív izotópnak a szabályos tárolását és regisztrációját megoldjuk. A következő gyűjtemény az a fizikatár, és ez is nagyon érdekes a maga nemében, mert a 19. században indult Magyarországon egy Calderoni mű- és tanszervállalat részvénytársaság, amelyik rettentően szép és nagyon-nagyon hasznos eszközöket tudott előállítani. Néhány ezek közül az eszközök közül itt látható a mellékelt ábrákon. Nem csak eszközöket mutatnak be a fizikatárban a kollégák, hanem különböző jelenséget. Például a fénnyel kapcsolatban, lézernek a viselkedésével kapcsolatban lehet érdekes kísérleteket végezni. És természetesen nagyon-nagyon sok olyan egyszerű játék van a fizikatárban, ahol a gravitációval, a gyorsulással, és ezekkel az egyszerű jelenségekkel lehet egy-egy nagyon egyszerű kísérletet elvégezni, amit általában szabad szemmel tudnak követni azok, akik a kísérleteket elvégzik. A Koch Ferenc gyűjteményén alapuló ásvány- és kőzettárunkban körülbelül 800 darab ásványt sikerült kiállítanunk. Ezek közül például egy termés aranyat mutatnék be, vagy például egy ásványtársulást, ahol jó néhány már egy különböző ásványt találunk meg egymás mellett, kvarcot, piritet például. Nagyon érdekes modell készítettek a földrajzos kollégák. A folyosón a teljes naprendszernek a modelljét megalkották. A folyosó egyik végén van körülbelül egy 10 méter átmérőjű sárga test, ami a napot szimbolizálja, és egy a 130 milliárdos kicsinyítésben elkészítették a naprendszernek a modelljét. A bolygókat ezerszer nagyobb méretben ábrázolták, de arányos ábrázolással lehet megtalálni a bolygókat. Úgyhogy a Jupiter az körülbelül, vannak ezek a gimnasztikai labdák, a Jupiter egy gimnasztikai labdából készült, és ennek megfelelően például a Föld az körülbelül akkora ebben a méretarányban mondjuk, mint az öklöm, és maga a teljes maketnek a hossza az olyan 48 méter körülbelül, ha jól emlékszem az épületnek a méreteire. makettek mellett például van egy olyan makettünk, amelyik egy földrengés szimulátor. Itt a két gombbal lehet állítani a földrengésnek az amplitúdóját, illetve az intenzitását. Általában a gyereklátogatók nagyon szokták élvezni, itt lehet néhány kis kockából összerakni egy kis tornyocskát, majd pedig a szimulátoron 1-es, 2-es, 3-as erősségű Richter-skála fokozatnál nem történik semmi. 5-6-nál már komolyabb módon ledőlnek a tornyok. 7-8-nál összedől a szekrény, illetve leesik tulajdonképpen a házigú is erről a talapzatról. Földrajzos kollégák nagyon-nagyon sok fényképet készítettek, nagyon-nagyon szép területen, folyamatosan fotokiállítást látható. Az informatikai eszközök közül van néhány nagyon különleges, majdnem mindegyiket kézbe lehet venni. Nem tudom, hogy itt van-e valakinél például laptop, de mondjuk például ezt a laptopot valószínűleg nem cipelnék előadásra. A súlya az olyan 12-13 kg körül van. Tehát nem egy igazán nagy egyébként a képernyő, ez nagyjából 10 szolos ez a képernyő. Aztán itt van egy másik számítógép, egy pici. És hát vannak nagyon különböző adattároló eszközeink, illetve adattároló rendszereink. És ezek az adattároló rendszerek nagyon sokféle módon lehet érzékeltetni azt, hogy például annak idején ezeket a mágnesszalagokat mondjuk például 7 fejjel írták egyszerre, és tulajdonképpen a mágnesszalagnak a kapacitása egyedül attól függött, hogy milyen hosszú egy ilyen mágnesszalag. Több szétszelett Winchesterünk van, amit nyugodtan minden további nélkül meg lehet fogni. Nagyon-nagyon sok olyan makettünk van, ami a mezőgazdasághoz, illetve a különböző gépekhez kapcsolódik. Van egy nagyon-nagyon régi Danovia motorkerékpárunk, illetve mögötte van egy teljesen működő, komplett személygépkocsi modell, amit mindig be lehet kapcsolni, lehet látni, hogy működnek a hengerek, hogy működik a sebességváltó, a differenciálmű. Nekem ez is általában nagyon érdekes szokott lenni. Ez a kocsi, ez tulajdonképpen Leonardo da Vinci-nek a kocsijának a makettja, amit elkészítettek a kollégák. Ez itt egy másik makett például, ez egy olyan robotgépnek a makettja, amelyik a megfelelő dobozokat tudja pakolni. Az utolsó gépen az Auditól kaptunk egy valamikor jó néhány évvel ezelőtt egy A2-esnek a motorját. Lehet még látni olyan modelleket, hogy hogyan, milyen módon működik mondjuk egy vízimalom. Lehet látni azt, hogy hogyan van egy teljesen komplett vízi erőmű turbina, illetve áramfejlesztésre alkalmas makett. Mindezeket meg lehet nézni, ki lehet némelyiket próbálni, be lehet kapcsolni, és lehet látni azt, hogy ezek hogyan működnek. Nagyon érdekes, kevesen tudják azt, hogy Szegeden Szilassi Lajos kollégánk a főiskolán a 20. században, 1970-es években felfedezett egy poliédert, amely poliéder egy állításon alapszik, hogy van olyan 7 darab egyszerű hatszögből álló tórusszerű poliéder, amelynek bármely két lapja szomszédos, azaz bármely két lapjának van közös éle. Annyira híres lett ez a test, amit Szilassi tanár úr kigondolt, illetve ezt az állítást igazolt, hogy Pierre Fermat szülőházában lévő matematikai múzeumban is megtalálható, illetve ezt a testet Szilassi féle poliédernek nevezik. Ez a test is ki van állítva a múzeumban, és nem csak ez a test, hanem még nagyon sok hasonló tulajdonságokkal rendelkező test, amelyeket Szilassi tanár úr készített. Milyen terveink, elképzeléseink vannak, amikor létrehozunk egy múzeumot, vagy egy kiállítást? Mindig elbotlik a nyelve, mert mi magunk között mindig múzeumnak szoktuk nevezni, de a legfontosabb tervünk az, hogy ez a kiállítás valóban múzeummá nyilvánítsuk. A múzeum az egy jogi kategória, aminek meg kell felelni. Úgy tűnik, hogy a kiállításunk már ezeknek a feltételeknek megfelel, úgyhogy az adminisztratív munkálatok elkezdődtek azért, hogy ebből a kiállításból múzeumot lehessen csinálni. De a legfontosabb elképzelésünk az az, hogy minél többen jöjjenek el a múzeumunkba, minél több általános középiskolás szeresse meg a múzeumunkon keresztül a természettudományokat, és talán minél többen üljenek itt néhány év múlva a Szegedi Tudományegyetemnek az előadásain. Készítettünk különböző kiadványokat. Az előadásnak a szövegének, illetve tartalmának a nagy részét, tehát Tudáskapunak a kiállítási katalógusában lehet megtalálni. Ez a kiállítási katalógus korlátozott számban szintén hozzáférhető a múzeumban, úgyhogy ajánlom mindenkinek azt, hogy látogassa meg a múzeumot, sokkal egyszerűbb ott tanulni, és azt a néhány kérdésre megadni a választ, mint itt az előadásra jegyzetelni. Mint már említettem, elkészítettük Benkő Ferencnek az Egyedi Ritkaságok című könyvét, és úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon komoly erőt kell befektetni azért, hogy érdekessé váljanak ezek a kultúrtörténeti, természettudományos tárgyak, emlékek, és ilyen értelemben a tudástárfizetek nagyon fontos szerepet fognak ebben betölteni terveink szerint. Elkészült még egy kiadványunk, mégpedig ez Szegednek a belvárosán vezet bennünket végig, és Szeged belvárosában gyűjti össze azokat a különböző díszítő elemeket, stukkókat, amik majdnem mindegyik épületen megtalálhatók. Ez a füzetünk, ez kifejezetten gyerekeknek, 8-14 éveseknek készült, bár meg kell, hogy mondjam, hogy amikor én először kézbe vettem már a kész kiadványt is, megnéztem, elég régóta élek Szegeden, ennek ellenére jó néhány olyan kép volt rajta, amit mellett minden nap elmegyek, és sohasem szoktam észrevenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, de mielőtt még a előadásomat befejezném, szeretném megköszönni először Irosvai tanár úrnak, és a felsorolt sok elődünk közül, biztos vagyok, hogy ő itt van. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kiállítás Ilosvai tanár úr nélkül soha nem jött volna létre. Ő volt az, aki az utolsó 20-25 évben a kiállítást, majdnem azt kell, hogy mondjam, testével védte. És az a rengeteg információ, ami egy-egy tárgyról rendelkezésünkre áll, az mind-mind az Ilosvai tanár úrtól származik. Jelenleg a múlt... A kiállításunk pontosan ugyanúgy működik, mint az elődjeink. Tehát igaz, hogy nem a kiállításnak a tulajdonosa, de a kiállításnak a kezelője, Ilosvai tanár úr vezeti körbe általában a látogatókat, és a látogatók majdnem minden tárgyról sokkal részletesebb információt tudnak kapni, mint amit tőlem kaptak. Szeretnék még köszönet mondani a karnak a vezetésének, és annak a rengeteg kollégának, aki minden egyes tárgynak a kiállításához, leírásához hozzájárult. Szándékosan nem írtam föl egyetlen nevet, és egyetlen nevet sem kívánok megemlíteni. Körülbelül társadalmi munkában nagyjából 100-120 ember dolgozott az elmúlt 2 évben ennek a kiállításnak a kialakításán. Nekik még egyszer szeretném megköszönni az áldozatos munkájukat. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Köszönjük szépen az előadást. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a 20. század elején sok német nevet véltem felfedezni az előadásból, hogy sokan gyűjtöttek az egész világon, illetve gondolom, hogy ezek többsége német volt. És a kérdésem az lenne, hogy most, így 2011-10 végén, melyik az az ország Európában, valamint az egész világon, amelyik a természettudományi gyűjteményben az éllovas? Melyik az, aki a legnagyobb gyűjteménnyel rendelkezik? És mi hanyadik helyen állunk?
Valószínűleg, hogy erre a kérdésre nem tudok megfelelő választ adni, ezzel valószínűleg megfogott. Mind Angliában, például a Ashmole-nak a múzeum az mind a mai napig látogatható Oxfordban. Nagyon-nagyon szépen többször bővítették, nagyobb-nagyobb épületekbe költözött, de ugyanúgy, hogy a nagyon-nagyon szép természettudományos múzeum található Berlinben, Nürnbergben, tehát ezeket a helyeket tulajdonképpen érdemes mindéket végigjárni. Az, hogy hol van a legnagyobb, ezt így per pillanat, nem tudom megmondani. Én általában, hogyha egy ilyen helyen járok, akkor mindig nagyon megszoktam lepődni azon, hogy milyen fantasztikus gyűjteményeket lehet találni. És sokszor azt kell, hogy mondjam, nem is biztos, hogy a legnagyobb kiállítás a legérdekesebb, mert általában az ember egy kiállításon nagyon-nagyon sok tárgyat lát, és nem biztos, hogy annyit bebír fogadni. Valamikor egy-egy kis kiállításon sokkal több mindent lehet tapasztalni, vagy megtanulni, mint egy nagy kiállításon. A magyarországi gyűjtemények azok nem számítanak nagy gyűjteménynek egyébként világviszonylatban.
Nagyon jó ez a kezdeményezés, mert mint amiből kiindul, de hogy jut el a legfontosabb célcsoporthoz, közép- és általános iskolásokhoz a kiállítás, illetve sokan vannak-e már?
Hát jelen pillanatban még nem mondanám azt, hogy tolonganak, de most már általában naponta 1 vagy 2 általános és középiskolás csoport szokott jönni a kiállításra. Azért a kiállításhoz nagyjából jelen pillanatban egy 1,5 hónapja vagyunk üzemszerűen nyitva, tehát januártól vagyunk üzemszerűen nyitva. Egy meglehetősen hosszú idő az, amíg egyáltalán meg tudjuk ismertetni a kiállítást. Ezért is készültek ezek a kiadványaink, amiket önök is az előadás előtt kaptak szórólapokat, azokat megpróbáltuk eljutatni az iskolákhoz, és természetesen nagy örömmel várjuk az iskolás és akár egyetemista, vagy nyugdíjas csoportoknak a megjelenését. Most már azért elmondhatjuk azt, hogy általában napi egy vagy két csoport érkezik. Vannak most már olyan csoportok, akik rendszeresen foglalkozásokat kérnek, vezetést kérnek, tehát már céllal érkeznek hozzánk.
Elnézést, nem kérdezni szeretnék, csak kiegészíteni, segíteni egy kicsit Viskolc tanár úrnak. Föltetted a kérdést, ugye, hogy külföldi gyűjtők. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy Magyarországról nagyon sok gyűjtő ment külföldre, aki adott esetben jobban ismerte az adott országnak az élővilágát, mint mondjuk az adott gyarmatosító ország. Erre egy példát hagyd mondjak, Bíró Lajost, aki Pápa Új-Guineában gyűjtött, az egy német gyarmat volt, felajánlották neki a német állampolgárságot, illetve hogy nagy pénzért megveszik tőle a gyűjteményét. Bíró Lajos ezt nem adta oda, inkább adott a mi intézményünknek, mert Bíró Lajos lepké is kint vannak a múzeumban. És ami szomorú dolog, hogy Bíró Lajos aztán Magyarországon úgy halt meg, hazahozva a gyűjteményét, hogy lényegében ő volt az első hajléktalan. Kukából élt. Ennyire becsülték meg. És talán annyit, hogy ugye a magyaroknak nem volt mindig pénzük, és nem voltak gyarmataink ahhoz, hogy mi az egzotikus tájakra elmenjünk. De úgy Szegeden, mint a Sárospatakon is megvolt az a hagyomány, hogy azok a diákok, akik itt végeztek, és itt kaptak tanári diplomát, azok helytottak a világ bármely pontjára, akkor a gyűjteményükből juttattak nekünk is. Például az elefánt farok az Kittenberger Kálmántól származik, mert Kittenberger Kálmán itt kezdett ezen a főiskolán tanulni, később szegény volt, nem tudta elvégezni, de a Kafferbivajtól kezdve a nilusi varánusz koponyáig mindent elküldött nekünk. Annyit talán még, hogy néhány éve ide jár például Takács Zoltán, hírű herpetológus, és a National Geographicon is mennek vele filmek, tehát velük forgatnak, tehát inkább a magyarok elmennek és ott gyűjtenek. Azért, mert a magyar természetbuvárok azok elismertek a világon. És amit itt láttok, ami több száz év alatt összegyűlt itt a múzeumban, azok mind a magyar történelmek is a részei. Tehát ennyit szeretnék neked mondani. Itt ami fontos, nem a nagyság, hanem a minőség, hogy Béla is kiemelte, hiszen itt a múzeumban nem mondta, de például Mozart Miklósnak a Hymenop hártyászárnyú gyűjteményében nem egy olyan példány van, ami egyedül itt van az országban nálunk. Azaz itt az egyetemen, ami fontos dolog. Vagy ugye még egy dolgot hagyd meséljek nektek, Keselyák Adorjánról szó volt. Ő megtalálta a Tiszában a bunkos polipocskát 1950-ben, ő volt a tanszékvezetőnk. Senki nem hitt el neki, hogy a bunkos polipocska hogy került a Tiszába, hiszen az egy tengeri faj. Bolondnak nézték. A lényeg, hogy 4 évvel ezelőtt a Balatonban is megtalálták, és a bizonyító példány itt van, jelezve az, hogy Keselyáknak igaza volt. Tehát ezért érdekes, tehát ugye van 2 rész, amit kérdés volt, van egy, ami a közművelődésnek szánt rész, ami olyan gyűjtemény, ami sok duplum van, mindenki megfoghatja, de a tudományos rész is igen jelentős.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében 1 hét múlva dr. Ungi Imre, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar klinikai főorvosa tartja meg a szívkatéterezés története és perspektívái című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 1 hét múlva is, viszontlátásra!